Nagy szeretettel köszöntölek benneteket újra. Mai alkalmon folytatjuk azt az üzenet sorozatot, amit eddig is elkezdtünk, és amiben menetelünk előre. Ézsaiás 35-ös fejezetéhez. Miért is beszélünk az Isten szentségéről? A kiszáradt föld újra kizöldül. A sivatag újongva kivirul, mint a fehér lileom virága. Virágba borul akkor az egész vidék. Újongva énekel és vígan örvendezik, mert dicsősége olyan lesz, mint a libánoni erdő. Ékessége, mint a Kármel hegyéé, és gazdagon terem, mint a Sáron síksága. Bizony meglátják ők az örökkévaló dicsőségét, Istenünk fenségét mind megismerik. Erősítsétek azokat, akik lecsüggesztik kezüket, akiknek térde roskadozik. Mondjátok azoknak, akik feladták a reményt. Bátorság, ne ítéljet, bátorság, ne féljetek. Nézzetek, Istenetek már jön, és bosszút áll, ellenségeinek megfizet. Jön, és megszabadít titeket. Akkor újra látnak a vakok. A süketek ismét hallanak, a sánták újongva ugrándoznak, mint a szarvasok, s a némák örvendezve énekelnek. Mint a pusztában források fakadnak, a folyók öntözik a sivatagot. A csalóka délibáb igazi tóvá változik, és a szomjas pusztában bűvíző források fakadnak. Ahol egykor sakálok tanyáztak, ott fű zöldel, nád, kákaterem. Jól megépített út lesz ott, és így nevezik a szent helyhez vezető út. Tehát azt mondja Istennek az igéje, itt megállok egy pillanatra, hogy amiről beszélünk, erről a Édenről, erről a szellemi oázisról, erről a csodatévő atmoszféráról, vagy csodatévő helyről, ezzel a természet fölötti helyről, az a helynek az a neve a szent helyhez vezető út. Vagy azt is mondhatnám helyesebben, a szent helyhez vezető út ide visz bennünket. Tehát a szent helyhez vezető úton Isten jelenléte megnyilvánul. Tehát akik Isten keresik, azok meg fogják találni őt a szentek szentjében. Tudjátok, hogy Jézus hol lakik? A szentek szentjében. Tisztátalan nem léphet rá, csak a megváltottak járnak rajta. Ez egy út. A szentség az egy út. Dicsőség Istennek. És ez az úton természet fölötti jelenségek találhatók. A tisztáltalan nem léphet rá, csak a megváltottak járnak rajta, nem léphet rá tévegű, istentelen. Nem lesz ott oroszlán, vagy vérengző vadállat. Csak a megváltottak járnak rajta, és nem lesz rájuk veszély. Ezen jönnek haza, akiket az örökkévaló megszabadít, öröménekkel újongva térnek vissza Sionba. Fejüket el nem hervadó öröm koszorúzza, örök boldogságot találnak ott. Örömüket semmi sem árnyékolja többé, fájdalom és bánat előlük messze menekül. Amen. Fájdalom és bánat előlük messze menekül. Mindez, amit most én felolvastam neked, ez a szentségnek az atmoszférájában benne van. Ezen az úton, ezen a természet fölötti úton benne van a fájdalomból való gyógyulás, a sikertelenségből való gyógyulás, a fizikai vakságból, a szellemi vakságból való gyógyulás, mindaz, amit most felolvastam, az öröm benne van a természet fölötti vigasság, a szentség útjában. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a szentség elérhetetlen, a szentség az nem a mi útunk, mi szeretnénk egyszer majd rátérni arra az útra. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a szentség az egy olyan privilégium egyesek számára, akik nagyon oda szánták az Úrnak magukat, akik nagyon sok biblia verset tanultak meg, akik nagyon sok bibliaiskolába jártak, és sorolhatnám a sok-sok teológiai tradícióval átütetett gondolkozási sémánkat, amit összeszedtünk az egyházban, vagy hoztál a géneiden keresztül, vagy láttál valahol, mit tudom én, stb. De Istennek az útja, a szentségnek az útja. Tehát az, aki Jézussal együtt van, ő az út, és nem tudsz egyszerűen elszakadni ettől az úttól, mert maga az úton való járás, héberül derek, tehát ezen az úton való járás, az sorsi járás. Az egy életút, amiben benne van az embernek a sorsában a szentség. Elválaszthatatlan. És ugye, gyere velem az 1 Korintus 1.30-hoz. Előző héten vettük ezt az igét, és ma is felolvasom. Hogy magában Krisztusban benne van a szentség. Azaz Krisztus a mi szentségünk. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban. Vagy úgy lehet fordítani, belőle vagyok. Belőle vagytok ti Krisztus Jézusban. Belőle, ő tőle, ő általa. Ki bölcsesség Istentől nekünk, igazságul, szentségül és váltságul. Amint megvan írva, aki dicsekedik az Úrban, dicsekedjék. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy nekünk a Krisztusunk a szentség. Nem tudjuk szétválasztani a szentséget az életünktől most már, a kijelentésben vagyunk, érzed, mozogsz benne a szíved? Nem tudod szétválasztani magadat a szentségtől, mert ahogy van Krisztusod, van szentséged. Tehát te szent vagy. Amen. És gyertek valam az Ézsaiás igéjében egy másik helyhez, mégpedig az Ézsaiás 50. Héttől. Fölolvashattam volna az egytől is, de milyen szép, milyen kedves és szép, mikor a hegyeken hírnök közeleg, aki jó hírt hoz, ez most én vagyok. Békességet hirdet, örömhírt jelent, szabadulásunk hírét hozza, Sionnak ezt mondja, Istened királyként uralkodik. Őrszemeid Sion örömmel kiáltanak, mikor saját szemekkel látják az örökkévalót, amint a Sionra visszatér. Jeruzsálem romjai újongva kiáltsatok, mert az örökkévaló megvigasztalja és helyreállítja népét, megváltja Jeruzsálemet. Az örökkévaló megmutatta szent karja hatalmát. Milyen az ő karja? Szent. Tehát a kar mindig az erőt, a természet fölötti dinamikát jelöli. Tehát Istennek a karja szent, tehát ahol Isten megnyilvánul, a kezét kinyújtja, ott nem csak a királyság jön el, hanem a szent hatalom, a szent királyság. Az összes nemzetnek a föld szélső határáig mindenütt látták Istenünk szabadítását. Jöjjetek ki, vonuljatok ki onnan, ne érintsetek semmi tisztátalant. Gyertek ki közülük, és tisztítsátok meg magatokat, akik az örökkévalónak szentelt edényeket viszitek. De nem kell menekülnötök, nem kell sietve kimennetek, mert az örökkévaló megy előttetek, és Izrael Istene lesz a hátvéd mögöttetek. Amen. Azt írja a magyarázat, így a, hogy a tisztátalant, ne, semmit ne érintsetek tisztátalant sem. Azt írja, hogy a törvény szerint a papoknak nem volt szabad bizonyos dolgokhoz nyúlniuk, mert különben nem mehettek be a szent sátorba, azaz a szentek szentjébe, illetve a templom területére. Tehát azt jelenti ez, hogy a héber gondolkozás alapján, amikor azt mondja, hogy ne érintsetek tisztátalant, hogy figyeljetek oda arra, hogy ti egy különleges elhívásban vagytok benne, és ne érintsétek meg a Babilont. A Babilon szellemét, ugye onnan hívja ki őket, a világ szellemét, a világkorszak szellemét. Ne érints meg, ne vállalj közösséget a világkorszakkal. És pont a héten olvastam Fineás történetét, és az egyik igében arról van szó, hogy a Fineás hordozta a szent edényeket. És tudjátok, Fineás szabadította meg egy nagy átok alól, vagy egy ítélet alól Istennek a népét. Tehát ahol a szent edények vannak, és akik foglalkoznak a szent edényekkel, azok azért foglalkozhatnak a szent dolgokkal, Isten munkájával, mert el vannak választva Isten jelenlétére. És még egy dolgot szeretnék mondani a szentséggel kapcsolatban. Nagyon érdekes módon a héberben a szentségnek az ellentéte nem önmagában, ahogy ez a fordítás fogalmazott, a tisztátalan. Hanem a szentségnek az ellentéte úgy lehet megfogalmazni, sokan nagyon komplikáltan, de én most egyszerűen gondolkoztam ezen, hogy tudom idehozni neked, a szentségnek az ellentéte nem a tisztátalan csak, persze, hogy ne, hát a tisztátalan dolog, abban nincs benne Istennek a terve, akarata, szándéka, a tisztátalan önmagában persze szentségtelen, istentelen. De mégis a szentségnek az az ellentéte, amikor valaki már megtapasztalta ezt a külön választódást, és annak ellenére hozzányúl a szentségtelenséghez. Azaz hozzányúl a szentségtelenséghez, és visszajön, és elkezd keveredni a szent és a szentségtelen a szívben. Ezt jelenti a szentségtelenség. Ha az Isten népe tekintetében nézzük. Mert az, hogyha egy meg nem tért ember életére vonatkozóan fogalmakat szeretnél legyártani, nagyon könnyű lesz. De különveszi Pál is héber gondolkozás módjában az, aki keresztény létére tudatosan bűnben él, és aki világi. Aki világi. Tehát önmagában az a szentségtelen, amikor valaki fölismeri a szentséget, él a szentséggel, de hozzányúl szentségtelen eszközökhöz is. És együtt mixeli a szentet, amiről tudja, hogy szent, és együtt mixeli a tisztátalant, amiről tudja, hogy tisztátalan. Nem a profán csak az ellentéte, ami ugye nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazva minden olyan dolog, amire Isten előtt utálatos, mert ha csak arra nézel, hogy mi a jó Isten előtt és mi a rossz, nem fogod megérteni a szentséget. Mert mi a szentség igazából? Isten lényege. És amit Isten hoz létre, az magából indul ki. Magából indul ki. Még egyszer mondom, amit Isten hoz létre benned, az magából indul ki. Mit olvastunk az 1 Korintus 1.30-ban? Hogy tőle vagytok ti. Tehát belőle vagytok ki. Ti. Tehát hogyan jön a szentség? Miből jön a szentség? Személyből. Mi a szentség? A személy, Krisztus, amiből indul ki az életedbe a szentség. És amikor korruptá válik az ember, akkor azért válik korruptá, mert nem ragaszkodik a Krisztushoz. Nem azért vagy korrupt, mert bűnbe vagy, hanem mert a megújult szellemet nem ragaszkodott a Krisztushoz, belső embered, a belül. És te már Krisztusban vagy. A József klubban föltettünk egy kérdést. Zsuzsa, segíts! Mi is volt a kérdés? Utoljára, amikor mondtam, reagált rá valaki. Utoljára volt egy kérdés. Egy nagy kérdés. Hogyan tudok integritásban benne maradni? Talán ez volt a kérdés. Ugye? Hogyan tudok benne maradni? Vagy hogyan tudok integritásban lenni? Vagy hogyan leszek én Isten előtt tiszta? Csilla, ez volt a kérdés? Ez volt, ugye? Te a legautentikusabb. Te tetted föl. Hogyan tudok benne maradni a tisztaságban? És én pedig azt válaszoltam, már tiszták vagyunk. Bocsánat, a megelégedettség. Igaz, igaz. Igen, igen, a megelégedettség. Igen, igen, igen. És akkor utána tovább bontottuk ezt, de már benne vagy a megelégedettségbe, Krisztusban. Már benne vagy abban az identitásban, hogy már te már szent vagy. Na most, hogyha te ezt nem hiszed el, hogy a Krisztus mit hozott létre benned, akkor nem fog tudni működni. Nem, mert neked kell működtetni hit által. Ezzel kell azonosulnia az önképednek és az önértékelésednek. Tehát innen indulunk, hogy te már szent vagy, és a szent úton jársz. Az egyház évtizedeken keresztül azzal szenvedett, hogy bemenni a szentségbe. És olyan cselekedeteket létrehozni, ami által majd szent lesz. És nem azzal onnan indult a startja, hogy én már szent vagyok. Mert kétfajta szentség van, a szentségnek két működési oldala van. Az egyik oldal az a negyedik dimenzióban van, hogy mindenki, aki meg van váltva, annak örök élete van. És erre a Szent Szellem garancia, pecsét. Most vétkezel, megtérsz, de mégis örök életed van. Nem? Vétkezel, megtérsz, mégis örök életed van, mert az örök élet előre megvan adva neked. Tehát igazából a célt oda, a célba való befutást, a győzelmi kosztót odaadták előre neked. Jézus hit által odaadta neked. Mert ő tudja előre a jövődet, mert ő örökkévaló, és előre lát az időn túl is. A másik, tehát a természet fölötti világban fönn van számodva tartva a szentség. Isten már, amikor megtértél, úgy lát téged, hogy szent ruhád van, ez valóság is, szellemi valóság, plusz még, hogy te bejutottál a mennybe. Így lát Isten. Ebben csak te lehetsz az a felelős, aki elrontja ezt a dolgot. De nem van egy jó terve Istennek, ezt nevezzük tökéletes akaratnak Istennek. Vagy van egy tökéletes akarata rád. Az, hogy megszentelt legyél, megazultságodban felnőjél, hogy felnőjél a tej táplálékáról, az érett keményeledre, ez mind megvan adva neked előre. Ezt nevezik a szentség útjának. Aztán van egy másik dolog, amikor felismered azt, hogy a szellemed, a lelked, a tested számára szükség a megszentelődés, mert olyan dolgokat látsz meg, amikor miután megtérsz, ami nem egyezik Isten igével, és korrigálod rendszeresen az életedet, ahogy Isten szelleme vezet. Amen. Ez a megszentelődés folyamata. Jó, kérlek Tibor, akkor nyomjunk egy flash-t, a többet, vagy tud tével kezdődőt. Jó, és aztán majd a másikat is. Danke sehr. Na most, amikor odalapozunk az 1 János levele, János evangélium első fejezethez, na innen indulunk, de már benne vagyunk, miben vagyunk benne a témában, akik, halleluja. Többen kértétek, hogy ezt a témát folytassam, és megkérdeztem az Urat, és tényleg ezt a témát kellett folytatni. Jól hallották többen. Pali bácsi külön megkért, hogy ezt folytassam. Halleluja. Tehát azt mondja a Szentírás, 14-től. János Evangélium 14-től. 1-14-től. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Szó szerint azt jelenti, hogy sátorozott. Elég baj, hogy sokan nem mondtátok. Sátorozott. Ez maga, ez a sátorozás az Isten jelenlétének, az Isten jelenlétének erőműjének, a szent sátornak a szimbóluma, hogy lejött a szent sátor, és a szentség közöttünk lakozott. Amen. Halleluja. A menny lejött a földre, Jézus Krisztus által. Tehát azt mondja, lakozott mi közöttünk. Tehát sátorozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. Na most, amikor Isten megjelenik valahol, az mindig sugárzik. Amikor valamilyen természet fölött itt megtapasztalásod van, az mindig ebből a sugárzásból van. Mi is erre vagyunk elhívva, hogy sugárzók legyünk. Tehát nem önmagában azért vagy szent, mert te valamit tettél érte, hanem mert Krisztus kisugározza belülről az életedbe a szentséget. Mert azzal, hogy Krisztus eljött a szívedbe, azzal a sátor is eljött. A menny lakik benned. Ez nem jelenti azt, hogy olyan vagy, mint Isten. De mégis elváltozunk őrá. Hát ezt egy életen át kell játszani. És láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A kabod, Isten jelenléte mindig sugárzik. A szentség mindig sugárzik. Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Mégis nem azt mondja, hogy teljes volt szentséggel, hanem teljes volt kegyelemmel és még igazultsággal. Miért ezt mondja? Azért, mert nem tudsz hozzáférni ahhoz az új emberhez, a megtérés előtt nem tudtál hozzáférni ahhoz az új szövetségi korszakhoz, csak kegyelem által és igazság által. Mert a szentséget nem tudod megfogni a megtérés előtt, miért nem tudod megragadni? Mert hozzáférhetetlen. Azok számára hozzáférhető, akik kegyelem által üdvözültek. És megigazultak hit által. Az igaz ember érhet a szentséghez. Te igaz ember vagy? Abszolút. Abszolút. Ehhez nem kell hozzátenned. Igaz ember vagy. A megigazultságban persze lehet növekedni, de te már igaz ember vagy, ezért hozzáférhetsz a szentséghez. Tehát kegyelemmel teljes volt és igazsággal. János bizonyságot tett őróla és kiáltott, mondván, ez valakiről azt mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettük mindnyájan kegyelmet és kegyelemért. Az ő teljességét hozta el. Azt a mindenit. Benned Krisztus van. Krisztus egyenlő teljesség. Elhiszitek? Tehát a teljességből veszel te rendszeresen áldást. Isten fia teljes. Teljes a szentséggel, teljes a kegyelemmel. Egy másik fordítást hoztam. Tulajdonképpen úgy is lehet mondani, ezt egy angol fordításból hoztam, az Amplifiedból, mert az ő teljességéből számos, rengeteg, tehát az ami mérhetetlenségéből kaptuk meg, egyik kegyelmet a másik után, szellemi áldás után a szellemi áldást, mellette még szívességet szívességre, és ajándékot ajándékra, pupozottan. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, ez jelenti, ez az igeidő. Egy nagy pupozott teljességben vagyunk benne. És Istennek az a terve, hogy ebből a teljességből árandóan merítsünk. Ha teljesség szót nézzük, mit jelent a teljesség? Definiálom. Egy tett következményeként beállt állapotra utal. Egy tett következményeképpen beállt állapot, tehát valaki valahova teletöltött valamit, oda, ahol üresség volt, és beállt egy pupozott teljesség. Ez jelenti a teljesség. Az Istennek a szelleme, a Krisztus szelleme benned állandóan erre törekszik, hogy állandóan kipótolja azt, amiben neked pótlásra van szükséged. Istennek állandóan pupozott terve van rád. Mert Jézus Krisztus a kegyelem és a megigazultság által a te életedben, mert ott van benned a kegyelem szelleme, ott van a megigazultság szelleme, ott van az igazság szelleme, ezáltal te állandóan elérhetővé válsz a menny számára, hogy menny beléd lépjen, és túláradó módon, túlcsorduló módon föltöltsön téged. Ez az állapot következik be akkor, amikor belehelyezik a hiányzó részt, ugye foltot például a ruhába, és így teljes lesz, tehát kitoldják. Tehát ez egy kitoldás. Ez egy kitöltés. Állandóan, ahol szakadsz, ott jön Isten fia, helyreállít és újraépít. És ráadásul rád tölt. Tehát azt jelenti a teljességben lenni, hogy hinni abban, hogy Isten mindig kipótolja az én hiányosságaimat. Hinni abban, hogy bármilyen területen folyik ki az áldás, Isten jön, megállítja ezt a folyást, és visszaállítja az áldást. Hinni abban, hogy bármilyen területen visszaléptem a bukott ember szintjére, jön a kegyelem, jön a megigazultság üzenete, újra felépíthetem magamat, és túlcsorduló módon újraépít Isten fia. Bármilyen területen a bukott emberhez lettem hasonló, ott hagytam a szentséggel teljes dolgokat, és elkezdtem a világban kotorászni, ha megtérek, ha visszalépek Isten jelenlétébe, lehetőségem van a bárányvére által, hogy újra megtisztuljak, és újra kipótolja Isten a hiányosságaimat, a kegyelem és az igazságosság által. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent pontosan a kegyelem? Azt jelenti, hogy az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. A kegyelem és az igazságosság kiből jött? Jézus Krisztusból jött. Tehát a kegyelem az Krisztus. Azt mondja itt Isten, azt mondja itt Isten ígéje, mondd velem, jó, csak kicsit jó kedved legyen. Tehát azt mondja, azt mondja itt Isten ígéje, hogy ő tőle, ő belőle, ő általa lett a kegyelem. És az igazság. Ez Krisztusból van. És ez is Krisztus a kegyelem. Innentől kezdve nem tudsz, hogy csak önmagában, ha értelmezni akarod a kegyelmet, Isten kedvességét, Istennek a jó akaratát az életedre vonatkozólag, hogy hogyan tudod ezt megragadni. Ragadd meg Krisztust! Tehát ne a kegyelmet ragadd meg Krisztus nélkül, erről akarok makogni, hanem a Krisztus ragadd meg. És amikor a személyként tiszteled Isten fiát, akkor érted meg, és akkor tudod igazából megérteni, hogy igazából átvenni azt, aki. Mert Krisztusból, az ő személyéből árad minden. És ez a garancia, hogy nem tévedsz el. Nem mész a kegyelem vonatkozásban túl a pályán, vagy az igazságosság vonatkozásában, vagy a törvény tekintetében, hogy törvénykezőjé állunk. Mert a Krisztusban nincs törvénykezés. Krisztusban nincs a kegyelemnek a rossz félreértelmezése. Krisztusban nincs a megigazultságnak a túlhúzása. Mondván azt, hogy az ember büszkévé lesz arra, amit Isten létrehozott az életébe. Mert ingyen kegyelemből igazultunk meg hitáltal, hogy senki ne tudjon kérkedni. Amen. Na most, hogyha ezt megérted, akkor fogsz tudni a szentséggel kapcsolatban is megérteni dolgokat. Mert ahogyan megérted a kegyelem munkáját, úgy paralel a szentség munkája. Mert a Krisztusban azt olvastuk az 1 Korintus 1.30-ban, hogy ő nem csak megváltás, váltság, hanem szentség is. És nem csak szentség, megigazulás is. És nem csak megigazulás, hanem bölcsesség is. És mindezek, arról beszéltünk előző héten, egyszerre működnek, dicsőség az Úrnak. Hogy nem csak a kegyelmet érted meg, hanem a bölcsességet is megérted. És a többit is. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Szó szerint úgy is lehet értelmezni, hogy ő vezet be az atyába. Ő hozza ki az atyát, te neked a természet feletti világból. Még egyszer. Most sokan nem figyeltetek. A fiú kivezeti, kihozza, levezeti az atyát neked. A fiúból jön az atyaság, és a fiúból jön ki neked a minden olyan dolog, amire a kinyilatkoztatásban szükséged van. A fiúban van a hétköznapok valóságában a remény és az imáidra a válasz. Ő a pásztor. Ő a pásztor. Dicsőség az Úrnak. Úgy is lehet mondani, nem a tökéletes teljesség állapotát jelzi, hanem a szükséges kipótlásra utal. Ez a magyarázás. És a szentség vonatkozása most ugyanígy van. Amikor azt mondod, hogy ó, akkor én mikor leszek teljesen tele szentséggel? Erre azt mondom, hogy soha ne arra figyelj, hogy tudsz valamit teljességre vinni, hanem engedd meg azt, hogy az Krisztusban te teljességre tud jutni az ő segedelmével, segítségével. Tehát ne abba bízz, hogy te majd létrehozod a teljes szentséget, hanem abba higgyél, hogy majd Krisztus benned hozzá segít a teljes szentségre. Tehát ne abban bízzál, hogy te valamilyen eszközökkel, böjt, ima, odaszánás, bibliaolvasás, és még soltám a különböző frázisokat, hogy mi az a segítség, az a mankó, gyülekezetbejárás, majd szenté leszel. Engedd meg, hogy az Isten fia teljességre vigye benned azt, amit ő már előre eltervezett, kigondolt, létrehozta a célokat, tehát te neked csak bele kell állni. Még a cselekedeteidet is előre elkészítette. Ami az adott dolog teljessé, vagy teljes egészé teszi, az, hogy a kipótol Isten. Pótlásra van nekünk Krisztus. Ez olyan, mint amikor fogta Jézus és megszaporította a kenyeret. Emlékeztek rá? És maradt 12 teli kosár. 12 teli kosár. Ezt jelenti az, hogy Isten a teljesség. És ő a kipótlás. Hogy nem csak annyi van, amennyit meg tudtak enni, hanem 12 teli kosár megmaradt kenyérrel. Ekkor a görögben így jön ki, hogy megmaradtak, tehát ott maradtak a teljességből, fel lett töltve 12 kosár. És ez a kegyelem és az igazságnak úgymond a bemutatása a Szentírás alapján. Hogy milyen a kegyelem és milyen az igazság. Túlcsorduló. Nem tudsz akkorát bukni, hogy Isten kegyelme ne tudjon kijavítani téged. Nem tudsz akkora bűnt elkövetni, hogy Istennek a kegyelme ne tudná azt helyreállítani. Ezzel lehet élni és visszaélni. Jó. Hát azért beszéltem erről, szerettem volna még nem tudom már hány oldalról közítem meg a szentséget, de szükség van, hogy megközelítsük újra és újra. Mert a szentség, a megszentelődés az identitásodnak az a gerince. Mert nem a megigazdultság, csak a gerinc. Az csak jogot formál arra, hogy ott legyél, ahova Isten visz. És úgy viselkedjél, ahogy Isten viselkedik. Mert Isten megigazdultsága van benned. Olyan vagy, mint isteni. Mert benned van a Istennek az igazságossága. Ez a mérce, ez isteni mérce. Ez olyan, mint amikor az apa azt mondja a fiának, hogy jól van, fiam, jó gyerek vagy. Akkor a fiú elhiszi, hogy ő jó gyerek. És innentől kezdve nincs gondolkozás. De mégis, a Peti lehet, hogy jobb, mint én. A Józsi sokkal jobb, mint én. Jobban tanul. Nem. Ha az apa azt mondja a fiának, hogy jó vagy, akkor az a fiú azt mondja, oké. És akkor ő örül, mert jó kis fiú. Eszedbe se jut az, hogy mégis talán apám rosszul lát engem. Kivéve, ha becsaptad őt, és tudod, hogy be van csapva. De amúgy nem. El kell hinned, ez hitkérdés. Na most. Igen. A szentségnek az a lényege, hogy egy isteni képet, imidzst formáljon belőled, fokozatosan. És visszaalakítson téged az eredetiségedbe, mert amikor bűnben születsz, akkor elveszíted az eredetiségedet. Mi az eredetiséged? Gondolkozz egy kicsit. Mi az eredetiséged? Az Isten képe, amit előre legyártott Isten a föld teremtése előtt, akivé váljál. Tehát mi, figyelj, tulajdonképpen mi valamivé születünk, és visszaváltozunk valamire. Nem csak átváltozunk. Mert Isten előre eltervezte azt, hogy te szent legyél. Fokozatosan Isten hasonlóságba emelkedünk, és ez egy szent szabadságnak a tükörképe a szentség. Egy szent szabadság tükörképe. Hogy szabad vagy arra, akivé Isten teremtett. És nem csak, hogy Ádámivá változol vissza, a bukás előtti Ádámra gondolok, hanem túllépünk Ádámon. És hogyha szeretném megtapasztalni, hogy milyen ez a túllépett Ádám, akkor olvasd el a 4 evangéliumot. Mert a 4 evangéliumban Jézus, az emberfia, az Isten fia, az ember Jézus Krisztus, Jézus jelent meg, aki túllőtte a célt, dicsőség az Úrnak. Ő bemutatta, milyen a helyreállított ember. És most mondok valamit, ami húzós lesz. Mi oda változunk el, hogy azt csináljuk, amit Jézus csinálna helyettünk a Földön. Na ez töri össze a tradíciót. Na ez töri össze a tradíciót, hogy olyanná válunk, mint Jézus a Földön, sőt, rosszul mondtam, bár tudom, hogy rosszul mondtam, csak hogy kicsit hagyfokozzam az indulatokat, és az idegrendszereteket, soha nem azon a mértéken fogunk dolgozni, mint Jézus a Földön 3,5 éves szolgálata alatt, hanem eredetileg magasabb szintre van elhívva az ember, mint Jézus. Erre azt mondod, hogy hogyan? Mert mi a feltámadott Krisztus szellemét kaptuk, aki hatalmasabb, mint a Földön élő és Földön szolgáló Jézus szelleme. Mert megdicsült, és visszakapta a dicsőséget, és egy magasabb pozíciót kapott. Erről kell beszélni. Ez a szellem üzenete ma, hogy te ki vagy, és mi van benned. Na most, amit most elmondtam, az azért történik meg az életedben, vagy fog megtörténni, mert van garancia benned, ez a Krisztus szelleme benned. A feltámadás után a Krisztus szelleme beoltódik beléd. És van egy jó hírem. Nem csak egy ilyen, rám figyeljetek, ne oda. Nem csak egy anyagot kapsz, aminek nincs se identitása, se neme, sem ereje benned. Mindezt neked kell valahogy összeollózni, mint amikor vásárolsz az interneten egy könyvesboltba. És akkor kikattintod, amire szükséged van, és ha van elég pénzed, akkor megvásárolom. Ha van elég hited, akkor megvásárolod. Ez nem így van. Na, akkor kezdjük az elején. Hú, ez izgalmas, érzem, hogy nyitott a szíved. Amikor megtérsz, és beléd költözik a Szent Szellem, akkor a hitet kapsz, hogy mindahhoz, amire szükséged van, hozzáférsz. Nem egy hitgyárat kell létrehoznod. Sok-sok munkával, nagy-nagy erőfeszítéssel, és órási tudással hitre lehet szert tenni a királyságban. Majd azután, miután hozzátetted az életedhez ezt a hitet, megvásároltad a mennyei interneten, ezen a internetbankból, letöltötted a PDF utasítást, és amikor az utasítást bemagoltad, megtanultad, és álomban is fölkelsz, és tudod, hogy mit jelent szentnek lenni, akkor majd hozzáférhetsz, ha Isten kegyelmes, és megengedi. Ez nem így működik. Amikor olyan születsz, a szellemedbe bekerül a Krisztus szelleme, akiben benne van a hit szelleme is. És ezáltal oda örökíti, teljesen kompatibilis a menny a szellemeddel. Hallod? Nem kell átalakítanod a szellemedet magyar szellemre, a mennyei a szellemed. És ezt el kell hinned, hogy benned van a Szent Szellem a szellemedben. És akkor benned van a Szent Szellem a szellemedben, az Krisztus szelleme is. Isten szelleme is, de Krisztus szelleme is. Na most, amikor benéd kerül a Krisztus szelleme, akkor Krisztus szelleme hozza az ő tulajdonságait. Tehát Krisztus szelleme beoltódik a szellemedbe tulajdonságaival együtt. Ezt hozza a kegyelem és az igazságosság. Amen. Ezt hozza a kegyelem és az igazságosság. A kegyelem azt jelenti, nem kell megdolgozni, free. Az igazságosság pedig azt jelenti, isteni tulajdonság részese vagy, megállhatsz az Isten atyai jelenlétében, és Isten szeretete folyamatosan rád tud áradni. Békességbe vagy, salomba vagy Istennel, nem haragszik rád Isten. És beoltódnak Krisztus szellemi tulajdonságai, Krisztus szelleme beoltódik, ez a föltámadott Krisztusnak a szelleme. Ez nagyon fontos. Aki megjárta a keresztet, megjárta Jeruzsálem utcáját, megjárta a Seolt, és fölment az atyá, és bejárta a mennyet is. Halleluja. Bejárta a mennyet is, és bemutatkozott mindenkinek, Dávidnak, Mózesnek, Ábrahámnak, és mindenkinek, hogy mindenkihez oda ment. Szervusztok! Jöttem, föltámadtam, hogy tetszik? Halleluja. Előtte meg bemutatta nekik a mennyet, mert tudjátok, a paradicsomból föl kellett menni a mennybe. Na mindegy. A lényeg az, hogy Krisztus szelleme benned van. Be van oltva, és a Krisztus szellemének összes tulajdonsága be van oltva az ember személyiségébe. Ez forradalom, testvérek, ez forradalom. Nem kell kicsinálnod. Beléd került Krisztus szelleme, és az ő munkáján keresztül át fogsz alakulni. A következő dolog, hogy így tudsz birtokba venni szellemi javakat, és a halál fölött is ezáltal van uralmad. Nem azáltal van a halál fölött uralmad, mert nem tudom, milyen szent vagy, hanem azáltal, hogy beléd került az élet szelleme. Ez a Krisztus szelleme a halál fölött is úr. A Krisztus szelleme benned örökkévaló szellem, élet szelleme. És nincs többé ereje a halálnak az életed fölött. Nincs többé halál. Megszűnt, van ugye háromfajta halál. Én most a testi halálról is beszélek, mármint az, hogy a hiába hal meg, hogy romlik el a tested, a lelked és a szellemed örökké él. Tehát amikor valaki hívő elmegy az Úrhoz, akkor ne nagyon sírassátok, ne sokáig sírassátok. Természetesen kell együtt érezni az eltávozókkal. De aki eltávozott, azzal nem kell együtt érezni. Mert az fönn van a mennybe, és röhög. És azt mondja, a sok vallásos hogy sír, én meg itt örülök. Uram, mondd meg nekik, hogy ne sírjanak addig. Mert én örülök, és drukkolok nekik, hogy ők is eljussanak idáig. Persze, sokkal komplikáltabb az élet, de van egy ilyen perspektíva is. Hogy végül is a temetés az nem annyira a mély fájdalom helye csak. Fontos az együttérzés. De nagyon fontos az is, hogy azért örökkévalóságban gondolkozzunk. A következő dolog, hogy nincs befolyással a halál a szellemünkre és a lelkünkre is. És nincs a szellemünk időhöz kötve, mert örökkévalóvá vált. Na most mit jelent ez? Hogy a szellemed túl tud lépni önmagadon az időn, és megláthatja az időn túli dolgokat. A bekövetkezendőket például. Kapis? A szellemed megláthatja a jövődet, ha Isten megengedi. A szellemed megláthatja azokat a jó dolgokat, ami a szellemeden keresztül bejön, ami el fog jönni. Figyelj! Most azt mondod, Lali, ez bővebben. Amen. Figyelj. Rendszeresen azért tudsz az Úrban maradni, mert látod az engesztelést. Ha nem látod a megváltást rendszeresen, akkor nem fogsz tudni benne maradni a megváltásban. Mert a megváltás az nem egy anyag. Az nem egy szék. Az egy valóság, ami természet fölött. Ádám bukása után létrejött egy spektrum. Mondjuk egy ekkora spektrum. És Ádám a spektrum vagy a búra alá került. Van egy ilyen film a tévében, Búra alatt. Sorozat. Ne idegeskedjetek, nem néztem meg, csak mondom. Innen veszem a improvizációt. A búra alatt. És a búra alá került Ádám és Éva ketten, és benne voltak egy búrába. Ez nem a teljességet jelentette, hanem kikerültek a teljességből. És a rész szerint balóba estek át, és mibe estek át? A halálba estek át. A halál dimenziójába. És ez a spektrumba nem tudtak átlépni. Olyan ez, mint amikor a kutyát ugrál, hogy elérje az asztalon lévő morzsákat, vagy ételt. Pattog, mint a gumilabda. Pattog, mint a pingponglabda. És Ádám egyszer csak azt vette észre, hogy valami alá került. Soha nem volt ott. Hozzászokott ahhoz, hogy négy dimenzióban lásson. Látta az urat, látta a mennyi dolgokat, látta a jövőt, látta az áldását, látta a kegyelmet, látta Évát. Nagyon jó. Ezt mondja, jó. És látta a teremtett dolgokat, hogy azok is érte vannak. Látta a kis mennyet, a porcelánboltját, azt a gyönyörű kis boltot, amit Isten rendezett be neki. Szüksége volt Ádámnak valamire? Nem volt szüksége. Telve volt Ádám? A teljességbe jutott be. Na most pattogott Ádám és Éva rendszerint, hogy átlásson, mert nem szokott hozzá ez a természet feletti blokkhoz. Már máshogy érzett, már érezte a halál illatát, érezte, hogy el fog múlni, hogy már nem örökkévaló, érezte, hogy nem látja az urat, érezte, hogy nincs közösség, érezte, hogy a szelleme nem funkcionál, csak pattogott. És amikor te elkezdesz látni szellemben, akkor ez a horizont, ez a búra, ez lekerül rólad, és átlátsz. És elkezdesz úgy látni, mint ahogy régen Ádám látott. Vagy úgy látsz, mint Jézus. Ebben a negyedik dimenzióban. És a szentség azért hozza a Szent Szellem a szentséget, hogy jogod legyen átlátni. Mert csak szentséggel látjuk meg az Urat. Csak a szentséggel látod meg az Urat. Mi a szentség? Az Isten lénye, ami beléd kerül és identitást alakít. Örökít önértékelést és önképet. Krisztus képet, Krisztus szellemét örökíti. Halleluja. Figyelj ide. Amikor nincs időhöz kötve a szellemed, azért mondom, hogy nincs időhöz kötve, mert a spektrum fölé látsz, a búra fölé. És elkezdesz olyan helyekre menni, ahol soha nem voltál. És amikor te hit által átveszed a szentséget, jogod lesz ahhoz, hogy meglásd magadat abban a dicsőséges állapotban, ami a tiéd. Jézus, amikor Isten fiam átváltozott, tudjátok, az egész lénye sugárzott. És a fehér ruha ragyogott. Ez azt is jelenti, hogy Isten fia szentségben volt, és a szentség által lejöhetett hozzá Mózes és Illés. És az bekövetkezendő dolgokról taníthatta őt. Azért, mert a ruhája hófehér volt. Azaz a szentség által hozzá kapcsolódhatott Isten ilyen módon Jézushoz. Sőt, angyalok tudták őt a pusztában támogatni, és nem szállt el, és nem lett angyalimádó. Azért, mert ő a szentségben maradt, tudta, hogy hol a határ. Tudta, hogy mit imádhat, és mit nem imádhat. Miért? Mert hozzászokott ahhoz, hogy tudta, hogy mi az, hogy szentség által imádni Istent. És tudta, mi az, hogy tisztátalan és tiszta. A bukott ember szellemébe beköltözik a bűn, a bűn magja gyökeret ereszt, és aktiválja a halált, és a halál az egy szellemi valóságos állapot, romlandóság, és innentől kezdve korlátozza az ember erejét. Egy korlátozó erőként tekints a bűnre. Ami vissza alakít téged a bukott Ádám természetéhez. A szentség viszont átalakít Istenivé. És még egy dolog. Hogy beindít egy örökítést, ahogyan a szentség is örökítő erő. A halál és a bűn törvényét. És a szellem pedig örökíti az élet törvényét. Azt fogalmaztam meg magamban a hetekben, A királyság küldetése a korrupció feltárása. A királyság küldetése a korrupció feltárása. Miért fontos ez a látás? Miért fontos ez a mondat? Azért, mert ahol Isten szelleme királyként akar uralkodni, ott föl fogja tárni azokat a területeket, ahol Jézus nem úr. És megdönti a korrupt erőt az egyházban. Ezért nagyon érdekes, hogy miért nem árad ki a királyság ereje. Mert a királyság nem tud korrupt lenni önmagával. Egy ország, ha meghasonlul önmagával, azt mondja a királyságról Jézus, összeomlik. A királyság önmagával nem tud össze, a királyság önmagával nem omlik össze, mert a királyság az a szentségen keresztül áll. És amikor egy hívőnek nincs határozott célja, akkor hiába szalad akármilyen messzire, tulajdonképpen ott marad, ahonnan elindult. Nem azt látod, hogy nagyon sokan 220-al mennek a strádán, vagy hogyha nem is tudnak 220-al menni, úgy tesznek, mint Frédi és Béni, tudjátok, hogy mint hogyha nagyon gyorsan haladnának a kocsiukkal. De testvérem, itt nem a haladás gyorsasága a lényeg, hanem hogy célba is érjünk, de ezen kívül pedig az, hogy legyen célunk. Mi határozza meg a dolgokat? Az, hogy van-e határozott célunk. Ez határozza meg. És mi a cél? Ahogy Dávid mondja, micsoda az ember, mi az ember, milyen az ember. Héberül mind a három szó jó. Micsoda, mi, milyen. Milyen az ember? Ki vagy te? És ennek kell meghatározni a célt. Először önazonosságod legyen, hogy ne azt kergesd, ami az álmod, hanem elhidd azt, aki vagy. Elhívva uralkodásra. A második, hogy a gyorsaság vagy tudás tömire nem önmagában vett cél, hanem csak eszköz a cél eléréséhez. A tudás nem önmagában cél, az csak egy eszköz. És az fogja meg fenntartani, vagy meghatározni az erődet, azt az amplitudót, amivel haladsz. Az effedet, az erőt. Hogy tudod, hogy merre kell menned, és van egy célod. És elszánod magad arra a célra. Valakinek az a célja, hogy meggyógyuljon. Ez jó, hogy meggyógyuljon. De fontos, hogy Isten szelleme mondjon meg neked, hogy neked valóban mi a célod. Hogy Isten szellemének a vezetése alá kerüljünk. Mert mindenki egy céllal jött ide a földre. És ne hagyd, hogy ahonnan kiindulsz, az majd manipulálja, vagy eldöntse, vagy megállítsa, hogy ahová el akarsz jutni. Tudjátok, hogy mi az, ami legfőképpen, talán ez a mondat a legjobban tetszik, hogy mi az, ami legfőképpen megállít abban, hogy állandóan átlásson egy dimenzióba, a búra fölé? Ahonnan elindultál az. A család, a kötelékek, a generációd, a génjeid. Ahonnan elindultál. És ez mindig krízisben jön elő. Nem akkor, mikor jól vagy, amikor krízisben vagy. Mutatok nektek valamit. Gyertek velem a 2 Mózes 4:4-hez. Tudjátok ezt az igét, ismeritek? Kettő Mózes 4:10. Ezt már olvastuk ezt az igét, de ettől függetlenül felolvasom újra, mert valamit ki akarok hozni. Sok mondani való van. És mondom Mózes az Úrnak, kértlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Milyen az ön képe? Hogy nehézkes. Félkegyelmű. És hiába szólsz, ez úgy fordítom le magyar nyelve, hiába szóltál, hiába vettem le a sarumat, és hiába voltam szent helyen, én nem vagyok képes arra, hogy amit te mondasz, amit te kiterveltél, amit te előre kiterveltél a szellemvilágban, a 4. dimenzióban, én azt véghez vigyem. A szentség akkor tud céllal és identitással megújítani, megerősíteni, belül akkor tudsz önértékelésben megújulni, ha engeded. Ha nem engeded, és nem hiszed el, nem fogsz tudni. Nagyon sok szent embert láttam, de kevés, Isten fiát. Erre majd visszatérek. Mit jelent az, hogy Isten fia? Na, jó, akkor belemegyek. A világ Isten fiait várja a Róma 8 alapján. És mi a két tulajdonság az Isten fiaknak abban az ige alapján? Isten fiainak, dicsőségének szabadságát. A fiúságnak van két a helyes identitásnak két lába. A szabadság és a dicsőség. A világ kiket vár? A szabadokat, és akik viszik Isten jelenlétét. A világ nem szellemi deportálás állapotában élő zug prófétákat vár, akik kideportálták magukat a világból, hanem azokat várja a világ, akiknek ott van a szabadság a szellemükből, érzik a szabadságot, olyan erővel sugárzik, és a dicsőség is sugárzik. És ezeknek az a neve, hogy Isten fiai. És a világ vár téged, nem az egyház. Az egyház az egy kiküldő. És a világ vár téged. Mert az egyház nem arra vár, hogy te dicsőséges ember legyél és szent, mert az egyház tudja, hogy te az vagy. Az egyház kiküldi. Hogy behozd azokat, akik most nem szabadok, és nem ismerik Isten erejét. Hogy megismertes velük, mi a valódi szabadság, a szentség szabadsága, vagy a kegyelem szabadsága, vagy az igazságosság szabadsága, és behozd őket az egyházba. Ugyanis te azért vagy küldetve, hogy ezt megmutasd a világnak. Na most. Mózes azt mondja, soha nem tudtam beszélni. Képtelenség, hogy azt csináljam, amit mondasz. Uram, csak küld el, akit küldeni akarsz. Ma az egyház ebbe az állapotban van. Megérkezik Isten szentsége, megérkezik a réma üzenete, és nem akarja beállni ebbe az üzenetbe. Azt mondja, küld, akit akarsz. Ha Isten megjelenik valahol, küldötteket képez. Küldötteket, akiket ki tud küldeni valamilyen feladattal, valamilyen célra. És Mózes nem hitte el azt, hogy Isten őt, amikor elküldi, át fogja változtatni, és meg fogja nyitni a száját. Tudod, hogy kiket hív el ma Isten? Téged is, engem. És tudod, hogy kiknek a száját akarja megváltoztatni? A te szádat. Hogy azt mondja a szád, ami a szívedben van. De nem úgy, mint Mózes, hanem az a jó gyümölcs, amit elhiszel, a mag gyümölcse, kijöjjön a szádon keresztül. Hogy átalakítsd mások sorsát a szádon keresztül. És még egy dolog. És felgered az Úrnak haragja Mózes ellen, és mondta, nem, de atyád fia néked, Lévi nemzetségéből való Áron. Tudom, hogy ékesen szóló, és én ő ki is jő elődbe, s mihelyt meglát majd, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj vele, add szájába beszédeket, és én leszek a te száddal, és az ő szájával, megtanítalak titeket arra, hogy mit cselekedjetek. És ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz néked szájgyanánt, te pedig leszel néki Isten gyanánt. Ezt a veszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele a ma jeleket. A vesző azt jelenti, ez az a bot, az egyház számára, hogy amit meg tud ragadni, szemmel látható módon. Szemmel látható módon. Ez még mindig azt a fajta perifériát mutatja, ami nem a negyedik dimenzióban van, hanem a látható világban. Nagyon szeretünk megnézni egy tanítást, és megújulni rajta keresztül. Nagyon szeretünk hallgatni egy jó prófétát, és megújulni rajta keresztül, hogy prófétál. Nagyon szeretünk olyan hitbe becsatlakozni, ami másnak a hite. Nagyon szeretünk olyan dolgokat megtapasztalni, ami kívülről jön befelé. De az, amikor azt mondanánk, hogy ülj le otthon, és hitáltal vedd el otthon, azt már nem szoktunk hozzá. Emlékeztek Betesda tavához, a János Evangélium 5. fejezetében? 38 éve ott volt a Betesda tavánál egy férfi. És jön Jézus, és megáll Jézus, mert szól hozzá a Szent Szellem, hogy van egy ember itt, akit meg fogok gyógyítani. És meglátta azt az embert, és azt mondta az Úr, igen, akit te nézel, azt fogom meggyógyítani. A Betesda azt jelenti, hogy a kegyelemnek a háza. A kegyelem háza. És ma az egyház is a kegyelem házában él, és jön Jézus, és szól nekünk, és megkérdezi Jézus tőlünk, hogy mit akarsz. És nem tudjuk azt mondani, amire szükségünk van. Mert ha kimondanánk, tudjuk, hogy meggyógyítanak. Vagy nem hisszük el, ha kimondanánk, meg tud gyógyítani. Azt kérdezi, hogy hogyan értem? Úgy, hogy nem hiszük el, hogy Jézus belülről meg tud gyógyítani bennünket. Nem hiszük el. Nem hiszük el, hogy belül kaphatunk olyan hitet, ami szükséges a hétköznapi valóságba. Ami elég ahhoz, hogy a szükségeket félretolja. Mi jön ki a 38 éves embernek a száján egyből? Azt mondja, nincs emberem. A szükség. A hiány teológiája. És elkezd a hiányból élni ez az ember. Ezt mutatja meg a Szent Szellem rajta keresztül. A hiány embere. Jézus azért jött, hogy a tele töltse a hiányainkat. Azért jött, hogy telve legyünk ő vele. Ő a mi teljességünk, Krisztus. A kegyelem a teljesség. Az igazságosság a teljesség. A szentség a teljességbe visz bennünket. A bölcsesség a teljességbe visz bennünket. Mi részszerint való dolgokból építkezünk, de állandóan túlcsordó módon betölt bennünket, mégis azért, hogy elegendő legyen arra, ami pont probléma az életünkben. És erre akarok rá világítani, hogy 38 éve ott van, és azt mondja, nincs emberem, aki bevigyen a tóba. Közben a kegyelem házában van benne, és hinnie kéne abban, hogy Isten a kegyelem Istene. De figyelj, ez az ige, ez már nem a mi igénk. A mi igénk az, hogy Jézus jön a kegyelem házába, a gyülekezetbe, és mindenkit meg akar gyógyítani. Nem csak egy embert. Figyelj, te ne általánosíts az igéből, mikor olvasod ezt az igét, és akkor ne azt mondd, hát igen, ez az egy ember hit ott is, most is csak egy ember hisz. De ne ezt az általánosítást hoz be az egyházba. Nem, Jézus feltámadásában már nem ez történik. Jézus azt mondja, hogy mindenki üdvözüljön az egyházban. Mindenki meggyógyuljon, mindenki helyreálljon. Ne csak egy. És ne arról szóljanak a történetek, hogy kibérünk egy hatalmas nagy arénát, ott van egy gyógyító, és mindenki attól függ, hogy az a gyógyító kinek mondja, hogy gyógyulj meg. Értitek, mit akarok kihozni? És hozzászoktunk ahhoz, hogy elmegyünk egy nagy összejövetelre, ott majd meggyógyulunk. De ahhoz nem szoktunk hozzá, hogy Jézus hangját meghalljuk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled, Lajos. És nem merjük hitáltal elmondani neki azt, hogy... És utána meg mit mondott rá Jézus? Vedd a te nyoszolyádat, vedd a hónod alá, és kezdj el rohangálni. És mit csinált ez a 38 éve beteg? Ráállt arra, amit Jézus mondott neki. Hogyan szabadul föl a kegyelem? Hogyan szabadul föl a csodatévő erő a kegyelem házában, a Szent Szellem birodalmában? Úgy, hogy ráhallgatsz Istenre. Hogy Isten képes arra, hogy amit ő mond, az beteljesítse. Az igazság, az olyan igazság, ami nem változik meg soha. Ez a hit. Kilépsz a külsőből, és belépsz belülre. Még egyszer mondom, már nem a külsőt nézed, a külsődet, vagy a külső botokat, mint Mózes, már nem botos vagy, hanem engeded, hogy amit Isten mondott elsőre, az ő tökéletes akaratába, hogy meggyógyuljál. Belülről. Belülről kezdesz élni kifelé, és nem kívülről befelé. Na most még egyszer. Amikor Mózes itt állunk Mózesnél, Mózes adja az Áront neki mellé, és ketten elkezdik a dolgokat. És aztán pedig történik az, hogy 4 Mózes 11-ben, megmutatom neked, hogy egy idő után, amikor kívülről, 4 Mózes 11, amikor kívülről élünk, lesznek újabb és újabb fázisok, kísértések, bizonyos kísértési faktorok az életedben, amikor a régi dolog már nem fog működni. Lehet, hogy ott voltál Betesda tavánál, és 38 éve ott voltál, és fölkeltél. Mert Jézus azt mondta, hogy vedd a nyoszolját a hónod alá, és rohangálj. De amikor jön a kísértés, akkor nem csátod újra, hogy fogod, hol is van a nyoszolyám? Á, ott van, Józsi, hova tetted? Ott van a suflimba, hozd elő, rohangálok megint. Miért? Mert ki kell fizetni a csekket. Az egy dolog volt, az elmúlt, és jön az új kísértés. Már nem vagy a Betesda tavánál, nem vár senkire, már hiszel Istenben, elkezdtél rohangálni, meggyógyultál, helyreálltál. De jön a következő kísértés. Következő próba.